Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerő Tamás vagyok, és ma Kövesné Kósa Zsuzsanna bírónővel beszélgetek a házassági vagyonjog fontos részleteiről. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Kövesné Kósa Zsuzsanna. 1984-ben végzett az ELTE Állam és Jogtudományi Karán bíró. Szakterülete a családjog. A témakörben rendszeresen ad elő ügyvédeknek, közjegyzőknek és a bírók képzésében is folyamatosan részt vesz. Tagja az Igazságügyi Minisztérium családjogi szakbizottságának, részt vett a polgári törvénykönyv és a polgári perrendtartás jogszabályi előkészítésében. Akkor kezdjünk is bele!
Átfogó elméleti megalapozás mellett gyakorlatias szemlélet, jó hangulat és színvonalas körülmények. Az Orak Akadémia által szervezett 70 órás mediátorképzés az eddigi tanulmányaim egyik legjobban hasznosítható képzése volt, írta az egyik résztvevőnk. Véleményével szerencsére nem volt egyedül. Mától újra lehet jelentkezni az Orak Akadémia akkreditált mediátorképzésére. A részleteket keresse az orak.hu nyitólapján. Orak.hu.
A PTK negyedik könyv, azaz a családjogi könyv, hatodik címe a házassági vagyonjog, és azon belül a hetedik címe a házassági vagyonjogi szerződés. Most már azért, ha visszatekintünk 10 év távlatából, ugye az új polgári törvénykönyv 2013-as, mik a tapasztalatok? Sok vitás ügy van házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatban, illetve egy kicsit a fogalmakat rögzítsük, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy házassági vagyonjogi szerződés. A PTK-ban ugye benne van, hogy házasulók és házastársak is köthetik.
Köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon érdekes jogintézmény. Ez már létezett a PTK előtt az önálló családjogi törvényben is, hogy a házastársak, illetőleg a házasulók szerződést köthetnek. Ez a polgári jogi autonómiának, a házastársak egymás közötti belső jogviszonyában való megnyilvánulása. Az egész polgári törvénykönyv főleg a magánszemélyeknek a szerződési szabadságára épül. Ilyen szerződési szabadság, hogy egy házastársak vagy házasulók megválaszthassák azt, hogy ők hogyan kívánnak a házasság életközösség alatt gazdaságilag együttműködni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők kinyilváníthatják, hogy milyen formában, milyen módon kívánnak együtt gazdálkodni. Köztudomású tény az, hogy amikor valaki házasságot köt, akkor onnantól kezdve minden fele-fele. Tehát mindez, amit az egyik szerez, függetlenül attól, hogy a másik lehet, hogy semmilyen aktív tevékenységet nem végez mondjuk a gazdasági területen, vagy nincs jövedelme például, mert ilyen is lehetséges, akkor is, amit a másik szerez, annak a fele őt egy elszámolás során, ha vita van a házastársak között, megilleti. Ettől lehet eltéríteni a házassági vagyonjogi szerződéssel, tehát ettől a nagyon-nagyon szigorú törvényi rendelkezéstől lehet eltérni a feleknek, amikor azt mondják, hogy bár a törvénynek ez a szabálya, de mi másképp szeretnénk csinálni. Gyakorlatilag ez a házassági vagyonjogi szerződés. A polgári törvénykönyv típus szerződéseket is rögzít, tehát hogy milyen szerződések lehetnek, de ezek csak típusok. A feleknek megvan az a hihetetlen tág szerződéskötési szabadsága, hogy akár egyes vagyonelemekre, például egy gazdasági társaságra, vagy mezőgazdasági földterületre mondják ki azt, hogy ebben mi másképp fogunk eljárni, mint amit a törvény mond, de mondhatják azt is, hogy a jövőre nézve az egész gazdálkodásunk másképp lesz, mint az általam előbb említett, ugye minden fele-fele arányú törvényi jogszabályi előírás. Ez a házassági vagyonjogi szerződés. A nevesített szerződésnek két típusát mondja a polgári törvénykönyv, az egyik az úgynevezett közszerzeményi rendszer. Ez sajnos, visszatérve a kérdésre, azt kell mondjam, hogy sajnos nem túl népszerű. Egy elég bonyolult rendszer egyébként, hozzá kell tegyem, és Magyarországon egy ismeretlen jogintézmény. Németországban ez a törvényes vagyonjogi rendszer, De Magyarországon a II. Világháború előtt volt ilyen jogintézmény, ez egy újonnan bevezetett jogintézmény, de ez ad egyfajta egyensúlyt arra nézve, hogy bár házastársak vagyunk, közösen érdekszövetségben élünk, hiszen van egymással szemben egy szolidaritási kötelezettségünk is, közösen neveljük esetleg a gyermekeinket, de a gazdálkodásba elkülönülünk, minden önálló, és csak a vagyonszaporulat közös. Ettől teljesen más, és sokkal drasztikusabb az úgynevezett vagyonelkülönítő szerződés. Ez lényegében azt jelenti, hogy a házastársak között csak az érzelmi kapcsolat marad meg, gazdaságilag teljesen önállóak, kizárják a családjogi közös vagyon létrejöttét, tehát családjogi alapon nem is lehet közös vagyonuk, természetesen egyéb más polgári jogi alapon lehet, hiszen örökölhetnek közösen, vásárolhatnak valamit közösen, de az nem családjogi közös vagyon lesz, hanem egy polgári jogi közös tulajdon.
Ami jelentős kérdés, ugye a házassági bontóper során, az az életközösség kezdete és a vége. A házassági szerződésben kötelező meghatározni magát az életközösség kezdetét? Maga a vagyon közösség is nem a házasság időpontjától, hanem az életközösség kezdetétől számít, ha jól tudom.
Ez egy nagyon fontos kitétele minden házassági vagyonjogi szerződésnek. A törvény nem ír elő kötelező tartalmi elemet. Pontosan azért, hiszen annyifélék az életviszonyok. Annyiféle módon élhetnek az emberek együtt a házasságkötés előtt, vagy a házasságkötést követően is. Tehát nincsen a házassági vagyonjogi szerződésnek kötelező tartalmi eleme. Hát illetve egy van, amire irányul a házassági vagyonjogi szerződés maga, hogy hogyan kívánunk a jövőre nézve gazdálkodni. A házassági vagyonjogi szerződést általában vagy a házasságkötést megelőzően kötik, vagy a házassági életközösség időtartama alatt, nincs jogi akadálya ugyanis, hogy az alatt kössék a házastársak. Az első pont egy ilyen házassági vagyonjogi szerződés tartalmának, amikor a jogi képviselők, ugye ennek kötelező alakisága van, tehát vagy közjegyzőnek közokiratba kell foglalnia, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, tehát ez egy olyan előírás, hogyha enélkül kötik, akkor az egy gyakorlatilag létre sem jött szerződés. Ennek egy kötelező alakisága van, érvénytelen az ilyen szerződés, semmilyen joghatással nem bír. Tehát amikor a felek oda mennek, akár a közjegyző, vagy akár az ügyvéd elé, és azt mondják, hogy szeretnénk egy ilyen szerződést kötni, amiben mi önállóan eltérünk a törvényes vagyonjogi rendszertől, akkor az ügyvédnek az első kérdése az kell, hogy legyen, hogy élettársi kapcsolatban élnek-e, avagy sem. Ez ugyanis alapvetően fontos azért, mert bár a családjogi törvényben, a régi CJT-ben nem volt benne az, hogy a házassági vagyonjogi rendelkezések azok az élettársi kapcsolatra kihatnak-e, tehát nem volt ilyen normaszabály, de a bírói gyakorlat kialakította ezt, hogy a házasságkötés előtt élettársi kapcsolatban élő felekre is a házassági vagyonjogi szabályokat kell alkalmazni, ez az új PTK-ba már norma szövegé vált. Tehát ez kell, hogy az első kérdés legyen. Van-e élettársi kapcsolat? Ha a felek azt nyilatkozzák, hiszen itt ugye konszenzus van a felek között, ne felejtsük el, hogy nem éltünk élettársi kapcsolatba, akkor a házassági vagyonjogi szerződésük, ezt egyébként a törvény szintén nem mondja ki direkten, de értelemszerűen következik, hogy a jövőre nézve, azaz akár a másnaptól, de a felek mondhatják azt is, hogy egy hónap múlva hatályosul, onnantól kezdve érvénybe lép ugye, az ő eltérő megállapodásuk. Egy ilyen megállapodás visszamenőlegesen nem lehet. Tehát azt a felek nem írhatják bele, hogy mi most fogunk házasságot kötni, de mi már ebben a vagyonjogi rendszerbe gazdálkodunk 5 éve, mert ezt a törvény kizárja, tehát visszamenőleges rendelkezést nem lehet alkalmazni, de nem vitás, hogy alapvető fontosságú az a kérdés, hogyha élettársi kapcsolatban élünk, mert ha nem, ugye ez a probléma föl sem merül, de a házasságkötés előtt élettársi kapcsolatban élünk, mit csinálunk azzal a vagyontömeggel, ami esetlegesen az élettársi kapcsolatunk időtartama alatt közösen, vagy valamelyikünk szerezte. Ugye ez egy döntő jelentőségű kérdés, mert egy házassági vagyonjogi szerződés arról szól részben az állapotrögzítésben, tehát két részből áll valójában, az állapotrögzítésben és a rendelkezésben, hogy hogyan fogunk gazdálkodni, hogy mi az a vagyoni állapot, amit rögzítünk. Ez azért érdekes, mert nagyon sokszor a szerződést kötő felek nem gondolják végig, hogy mit jelent az a nyilatkozat, hogy mi élettársak voltunk. Ez a közös okiratba foglalt nyilatkozat. Mert az, hogy a hétköznapi életvitelbe kit tekintünk élettársnak, az nem azonos a jogi értelembe vett élettárssal, aminek a jogszabály, amilyen életviszonyhoz a jogszabály egy nagyon komoly jogkövetkezményt fűz. Hiszen ugye az élettársak a régi polgári törvénykönyv, tehát nem az új polgári törvénykönyv, hanem a régi polgári törvénykönyv alapján dologi jogi igénnyel léphettek fel egymással, az új polgári törvénykönyv alapján viszont csak kötelmi elszámolási igényük van, és csak a vagyonszaporulatra. De miután a polgári törvénykönyv hatályba lépéséről szóló jogszabály a PTKÉ kimondta, hogy ha az élettársi kapcsolat az új PTK hatályba lépése előtt kezdődött, akkor arra a régi PTK élettársi szabályait kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy ha a felek ezt nem rögzítik, vagy nem tudják, hogy a nyilatkozatuknak mi a jogkövetkezménye, könnyen beleeshetnek abba, hogy a régi PTK szerinti dologi jogi igényi elszámolás is lehet majd mondjuk egy szerződéssel kapcsolatos perben, ha a szerződés érvénytelenségét a bíróság megállapítja. Ez a különbség, az óriási különbség az új PTK élettársi kapcsolati szabályozásánál, hogy az az igény viszont elévül. Tehát ha az általános 5 éves elévülési időn belül mondjuk egy élettársi kapcsolat megszűnésekor az élettárs nem érvényesíti, akkor a másik élettárs hivatkozhat a kötelmi jogi igény elévülésére. Ugye erre mindig hivatkozni kell egy perben. Tehát amikor egy szerződésben a felek nyilatkoznak arról, hogy mi élettársak vagyunk, akkor tudniuk kell, hogy mit jelent az, hogy élettársi kapcsolatban élünk. Ez azért nagyon érdekes, mert az új polgári törvénykönyv ugyanazt a fogalmi rendszert, feltételrendszert vette át, mint a régi PTK, tehát érzelmi és gazdasági közösség, közös otthon, ugye ez a 3 konjunktív törvényi feltétele van, tehát egy bírósági vitában nem állapítható meg az élettársi kapcsolat ténye. Na most nagyon sok esetben az emberek együtt élnek, nem vitatottan, általában az érzelmi kapcsolatot soha nem szokták kétségbe vonni, még a közös lakást sem, tehát a közös háztartás vezetést. De mi a gazdasági közösség? Tehát mikor élünk mi gazdasági közösségbe? Gazdasági közössége az, hogy együtt lakunk, közösen viseljük az ingatlan rezsiköltségét, hol az egyikünk, hol a másikunk fizeti a bevásárlásokat, összemosódnak a jövedelmeink, hogy vajon ez közös gazdálkodás-e. A régi PTK alatt az élettársi kapcsolat esetén az élettársak kizárólag vagyoni igényt érvényesíthettek egymással. Tehát csak akkor fordulhattak a bírósághoz, hogyha a vagyoni igényük volt a másik élettársal szemben. Ma az új PTK viszont behozott 2 olyan élettársi jogviszonyon alapuló jogintézményt is, ami korábban nem volt, ez az élettársak utolsó közös lakásának a lakáshasználati rendezése, a másik az úgynevezett élettársi tartás. Ebből következően megjelentek a bíróságon azok az élettársak, akik együtt laknak, közösen viselik ennek a költségeit, de gyakorlatilag semmiféle vagyonszerzés nem történt közöttük. Tehát máról holnapra élnek. Na most vajon élettárs-e, jogilag élettárs-e egy ilyen párkapcsolatban élő fél, hiszen nincs hosszú távú gazdasági együttműködésük, nincs hosszú távú gazdasági céljuk, nem szereztek semmit mondjuk a mikrohullámos sütőn, vagy a darálógépen, vagy a tévén kívül, amit vagy a hűtőszekrényen, tehát ilyen használati cikkeken kívül. Vajon ez minősíthető-e hosszú távú gazdasági közösségnek? Amikor ugyanis a régi PTK alapján bíráltuk el az élettársi kapcsolat tényhelyzetét, az ítélkezési gyakorlat a gazdasági közösség értelmezésével húzta meg a határvonalat, a hétköznapi értelembe vett élettárs és a jogi, jogkövetkezményekkel járó élettárs között erre nagyon-nagyon kialakult ítélkezési gyakorlat van. De vajon ebben a kapcsolatban élőknél mondhatjuk-e azt, hogy nincs közöttük gazdálkodás, nincs közöttük semmi? Gyakorlatilag kizárjuk őket, ha az ítélkezés erre felé megy el, kizárjuk őket attól, hogy akár lakáshasználati, akár tartási igénye legyen. Erre mondta azt az egyik kollégám, hogy innentől kezdve csak a gazdagok lesznek élettársak, a szegények pedig nem. Aztán felvetődött az a kérdés is, hogy ha például van egy közös gyermek,
pont ezt akartam kérdezni, akkor elég egyértelműnek tűnik, hogy onnantól kezdve közösen gazdálkodnak, nem?
A gyermeknevelés az gazdasági céle. Közelítsük meg ebből a szempontból. Gazdasági céle egy gyermeknevelés. Akkor mondhatjuk-e azt, hogy az biztos, hogy automatikusan élettárs lesz, akinek gyereke van, és akinek nincs gyereke? Ha azt mondjuk, hogy ahol gyerek van élettárs, ez egy automatizmust jelent. Attól a perctől kezdve. Vajon diszkriminálhatunk-e? Ez a kérdés lesz az elkövetkező évek legnagyobb jogi kihívása az ítélkezési gyakorlatnál. Kell-e módosítani a korábbi ítélkezési gyakorlatot, és ha módosítjuk, milyen új szempontrendszer szerint mondja ki egy bíróság az élettársi kapcsolat tényhelyzetét? Erre most azért nem tudok válaszolni, mert ez a vita, ez a új kialakítás, ez nyilván lépésről lépésre fog megtörténni az ítélkezésbe, de jelenleg a kúria előtt nem volt még, amit érdemben el tudtunk volna bírálni az új élettársi kapcsolati tényhelyzettel, hiszen ugye csak a 2014. március 15-e után kezdődő élettársi kapcsolattal összefüggésben merülhet ez fel. Talán még rövid volt az idő ahhoz, hogy ez a kúriához eljusson, hiszen ugye egyrészt kell egy élettársi kapcsolat, aztán kell elindítani a pert, a pernek le kell zárulni első másodfokon, és ugye csak utána lehet a kúriához fordulni.
Talán a közös jövő tervezése, ami lehet egy bizonyítási kérdés, és abban az esetben, hogyha mondjuk ezt tudják bizonyítani, hogy a közös jövőt ők tervezték, akkor abban az esetben ez a gazdasági együttműködés is fennállhat.
Ez lesz majd az ítélkezési gyakorlati. Ezért nagyon fontos, és ezután a kitérő után visszatérve a szerződésre, ezért nagyon fontos, hogy amikor a felek azt nyilatkozzák, hogy mi élettársak voltunk-e vagy sem, ami az ő saját jognyilatkozatuk lesz, egyrészt legyenek tisztában azzal, hogy ez valójában mit jelent, másrészt pedig tudomásul kell vegyék azt, hogy ennek jogkövetkezményei vannak a szerződés szempontjából is. Tehát ha nem voltak élettársak, akkor abból a vagyonjogi állapotból indulunk ki, ami a szerződés kötéskor fennáll. Ha élettársak voltak, rögzíteni kell a szerződésbe mikortól. Ezt lehetőleg, ha már így az éter hullámain keresztül beszélünk, hadd kérjem meg a jogi képviselőket, hogy lehetőleg azért nem napra, de legalább hónapra pontosan határozzák meg. És abban a pillanatban nyilatkozniuk kell arról, hogy az élettársi kapcsolatuk kezdő időpontjától a szerződés kötésig eltelt időpontban szereztek-e közös vagyont, és ha szereztek, akkor arról hogyan rendelkeznek. Tehát egy házassági vagyonjogi szerződés ebben az esetben az első része erről fog szólni, ha van ilyen. Mert mondhatják azt is, hogy nem szereztünk, hanem ami a nevünkön van, az mindenkinek az úgynevezett saját vagyona. Ezt nyugodtan nyilatkozhatják. Mondhatják azt is, hogy igen, szereztünk, ezt mi fenntartjuk, és gyakorlatilag a szerződésnél közös vagyonként fogjuk kezelni. Ezt is mondhatják. Mondhatják azt is, ez már a harmadik variáció, hogy szereztünk, ezt most mi a szerződés megkötésekor megosztjuk, hogy saját vagyonná, lényegében külön vagyonná váljék, és rendelkeznek a megosztásáról. Tehát szereztünk egy ingatlant, fele-fele arányban vagyunk tulajdonosok benne, de ennek mi most megosztjuk a tulajdonát, és egy polgári jogi közös tulajdonná tesszük, egy-ketted arányban, de akkor ez rögzül, tehát ez azt jelenti, hogy más jogcímen, családjogi jogcímen tulajdonjogi igényt nem lehet majd rá előterjeszteni.
Mi történik akkor, hogyha a házasság alatt ezt a vagyont, amit most megosztottunk a szerződésbe, eladják és vesznek egy újat? Akkor módosítani kell a szerződést?
Nem, ez gyakorlatilag egy szerződéses megosztással külön vagyonná válik, ami azt jelenti, hogy azzal viszont mindenki önállóan rendelkezhet. A külön vagyon megőrzi külön vagyoni jellegét, a családjognak azért vannak alapelvei a házastársi közös vagyonon belül. Ilyen alapelv az, hogy igaz, hogy mindenre vélelmezzük, hogy közös, de vannak szabályok. A külön vagyon, ami külön vagyon, a törvény egyébként nevesíti a külön vagyont és a külön vagyoni adó tartozásokat is. A külön vagyon megőrzi a külön vagyoni jelleget, tehát ha én egy külön vagyoni ingatlant értékesítek, akár teljes vagy akár résztulajdonos vagyok, az abból befolyó ellenérték, vételár, az az én külön vagyonom marad, az nem folyik be a házastársi közös vagyonba. A régi CJT alapján kialakult joggyakorlat ismerte az úgynevezett beutalás jogintézményét, az új PTK ezt nem ismeri, tehát jogcím nélkül nincsen közös vagyonba utalást. Kell valami jogcím. Ez általában ajándékozás szokott lenni, de az ajándékozás nem a közös vagyonba történik, hanem a másik fél külön vagyona. Tehát én a külön vagyonomból, mert az ajándékozás a saját vagyonrovása, ugye polgári jogilag, ajándékozom a másik házastársamnak, ami akkor az ő saját vagyonává, külön vagyonává válik.
Hogyha esetleg megtörténik egy ilyen ajándékozási szerződés a házassági életközösség alatt, akkor módosítani kell a meglévő házassági vagyonjogi szerződést is?
Ez attól függ, hogy a házassági vagyonjogi szerződésben a házastársak hogyan rendelkeztek. Induljunk ki abból, hogy megosztják az addig felmerülő élettársi közös vagyont, és rögzítik, hogy akkor, amikor mi most ezt a szerződést megkötjük, az alábbi saját vagyonaink vannak. Ez a házassági vagyonjogi szerződésnek az úgynevezett állapotrögzítő része. Az egyik szerződő félnek ezek a vagyontárgyai vannak, a másik szerződő félnek ezen vagyontárgyai vannak. Ezek lehet ingatlan, befektetés, gazdasági társaság, portfólió, bankszámla, műkincsek, értékesek, berendezési tárgyak, személygépjármű, minden, ami a vagyon. Amikor ezt rögzítik, hogy kinek milyen van, ez gyakorlatilag azt jelenti, ki mit visz most ebben a pillanatban a házasságba, akkor el szoktak feledkezni arról, és itt megint hadd hívjam fel a jogi képviselők figyelmét arra, hogy egy vagyon nem csak a pozitív vagyonból áll, hiszen lehet valakinek saját adóssága is, tartozása. Tehát amikor rögzítjük a vagyoni állapotot, akkor ne szűkítsük ezt le a létező pozitív vagyontárgyakra, hanem igenis írjuk oda, de a külső harmadik személye, általában ez hitelintézet felé ilyen és ilyen tartozás áll fenn, mert felvett egy hitelt mondjuk az ő külön vagyoni lakására. De tartozhatnak magánszemélynek is. Lehet az is, hogy valaki kölcsönt adott, vagy ő kölcsönkért külső harmadik magánszemétől, ezt is rögzíteni kell, mert ugye ez is az ő saját tartozása, illetve hogyha ő adott kölcsönt, az abból visszafizetett pénz az ő saját vagyonává válik. Tehát a pozitív és negatív vagyontárgyakat, mindenképpen vagyonelemeket mindenképpen rögzíteni kell. Az állapotrögzítés nem rendelkezés. Azért hívjuk így, mert rögzít egy állapotot. Tehát ha élettársak esetén például az egyik fél nevén volt egy ingatlan, és a felek azt szeretnék, hogy ez az ingatlan közös legyen, akkor az már nem állapotrögzítés, mert akkor rendelkeznek egy közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott tulajdoni helyzettől eltérő módon. Hogy egyszerűbben fogalmazzam meg a problémát, ez egy nagyon komoly jognyilatkozat. Sokan egyszerűen úgy gondolják, hogy elég egy ilyen szerződésbe azt rögzíteni, hogy a élettársak, vagy a házasulók közös nevén levő ingatlan, mondjuk egy-ketted arányban, az egyik házastárs vagy házasuló kizárólagos tulajdona lesz. Ugye ezt ebben a szerződés módon csak egyféle módon tudják általában rendezni. Azt mondják, hogy ez eredetileg is az ő külön vagyona volt, vagy elismerem, hogy ez az ő külön vagyona, mert az édesanyjától kapta. Azért manapság, amikor egy ilyen nyilatkozatot tesznek a felek a szerződésbe, ennek általában szokott valami mögöttes motivációja lenni, hogy miért kívánjuk, hogy akár az egyik szerződő fél nevén teljes egészében vagy részben nyilvántartott ingatlan, a másik szerződő fél külön vagyonává váljon. Ez nagyon sokszínű motiváció lehetséges. A szerződés viszont szerződés. Tehát amikor egy szerződés érvénytelenségét én vizsgálom, akkor ott nincs jelentősége annak, hogy milyen motivációból tették meg a nyilatkozatot. Például nem akarták, nagyon leegyszerűsítve fogalmazzak, a NAV szőrös mancsát. Tart attól, hogy folyni fog ellene egy adóeljárás. Tehát, hogy ezt nem akarják, hogy a kis addig összespórolt kis vagyonkájuk ugye elusszon. A bíróságot nem érdekli ez. Azt mondja, te szerződéses nyilatkozatot tettél. De ez a nyilatkozat nem rögzítheti csak az állapotot, mert te rendelkeztél a tulajdonról. És a tulajdonról csak rendelkezni lehet. A jognyilatkozat csak rendelkezés lehet, tehát az ilyen típusú jognyilatkozat, ez nem állapotrögzítés, hanem rendelkezés, függetlenül attól, hogy a felek mondjuk az állapotrögzítő részben sorolják és tüntetik fel, vagy tesznek ilyen jognyilatkozatot. Hogy mennyire differenciált lehet egy ilyen nyilatkozat, például a házasulók vagy a házastársak építkezhettek is. Vagy tervezik az építkezést, mondjuk a jövőben. Az egyikük külön vagyoni telkén, amit nem vitatottan az ő saját vagyona. Miután ez egy polgári jogi, szabad, szerződéses akaratnyilatkozat, nincs akadálya annak, hogy azt mondják a szerződésbe, hogy amit építünk rá, függetlenül attól, hogy miből finanszírozzuk, nem lesz közös vagyon, mert mi eltérni kívánunk a polgári törvénykönyv ráépítés szabályaitól. Mi azt szeretnénk, hogy a föld tulajdonos nevén legyen az ingatlan, ő szerzi meg a tulajdonjogot, a másik szerződő fél csak pénzt kaphat az ő befektetése vagy a közös vagyoni befektetés ellenértékeként. Tehát csak kötelmi jogi igénye lehet. Ez azért fontos, mert én azt tapasztalom, hogy minden pernek az alapvető kulcskérdése, miután a legértékesebb vagyontárgy az ingatlan tulajdonjogi helyzete. Ha ezt mi előre tisztázzuk, vagy a szerződő felek előre tisztázzák a szerződésben, akkor erről később nem lehet vita.
Ha az ingatlan, még ha ott közösen élnek is, az egyik félnek a külön tulajdona, és a másik házastárs ellen van valamilyen NAV eljárás, akkor a NAV nem teti rá a kezét a közös ingatlanra?
Én egyet tudok mondani, ez már nem a családjogi házastársak egymás közötti belső elszámolására tartozik, hogy mit csinál a NAV, a rendőrség, mert volt már olyan is, ahol egy büntető eljárásban foglaltak le meghatározott vagyontárgyakat. Ez annak az eljárásnak a része. Én csak családjogilag tudtam azt mondani, hogy egy ilyen szerződésnél a háttérmotiváció közömbös a szerződés érvénytelensége szempontjából. Tehát, hogyha mi nekünk ilyen háttér gondolataink vannak, mint szerződő félnek, akkor legyünk tisztába azzal, hogy ennek polgári jogilag ez lesz a jogkövetkezménye, hogy a szerződéses nyilatkozat a szerződéses nyilatkozat.
Tehát onnantól kezdve nem hivatkozott arra, hogy én csak azért írattam át a feleségem nevére a vagyont, hogy nehogy rátegye a kezét a NAV.
Igen, hozzá kell tegyem, hogy a Magyarországon nagyon laza, ahogy én látom a házastársak viszonyaiban is a szerződéses fegyelem. Most azért, mert a fél azt gondolja, hogy jó, aláírom, aztán sietek, mert dolgom van, majd utóbb sérelmezi, hogy ne, ja, nem is ezt akartam aláírni, nem vehettem részt a tartalma kialakításába, mert az ügyvéd csak elém tolta, időm se volt elolvasni, akkor nem ez volt a fő motivációm, nem figyeltem oda jól. Ez a szerződés érvénytelensége kapcsán iránti perben a bíróságot a legkevésbé sem érdekli. Ha a szerződés érvénytelenségi jogcíme hivatkozása nem tudja bizonyítani, akkor innentől kezdve az érvénytelenség megállapítása iránti perben alappal tételezhetjük fel, hogy nem fog eredményre vezetni az állítás.
Ha már az érvénytelenségről beszélünk, például itt is minden lapot, mint egy ingatlan adásvételi szerződésnél, vagy minden oldalt alá kell írni.
A családi jog folyóirat szól a családjogi ügyvédeknek, a családjogi ügyeket tárgyaló bíráknak és a gyámhatósági jogászoknak. Főszerkesztő Kőrös András. Előfizethető az Orac kiadónál. orac.hu
Ha Ha már az érvénytelenségről beszélünk, például itt is minden lapot, mint egy ingatlan adásvételi szerződésnél, vagy minden oldalt alá kell írni.
Alá szokták írni, az ügyvéd a biztonság kedvére, egyrészt, hogy ne lehessen plusz lapot beletenni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy papír mindent elbír, inkább legyen rajta több, mint sem hiányozzon róla valami. Ha a szerződés struktúráját nézzük, akkor az állapot rögzítés után, ha például ezt a házastársak a házassági életközösség alatt csinálják, akkor nincs akadálya annak sem, hogy jöjjön a következő rész, amikor a felhalmozott házastársi közös vagyonukat megosztják. Ez egyébként nagyon sok esetben azért szokott előfordulni, mert a házastársak egyike mondjuk egy üzleti kockázattal járó vállalkozást kíván elkezdeni. És erre itt egyetlen egy példát hadd mondjak el. Megtörtént történet, hogy a házastársak egyike úgy döntött, hogy ő tényleg egy kockázatos vállalkozásba kezd. Ennek a fedezete egy bankhitel lett volna, amit viszont a bank a házastársak közös vagyonára egy igen-igen nagyon értékes ingatlanra terhelt volna rá fedezetként. Tehát az lett volna a fedezet. A feleség azt mondta, én ehhez nem járulok hozzá, mert félek attól, hogyha ez a te vállalkozásod csődbe megy, akkor elviszi a bank a fejünk fölül a házat, ahol itt lakom én a két gyermekkel. Ezért kötöttek egy megállapodást. Gyakorlatilag teljesen formális volt, csak az asszony megnyugtatása érdekében, amiben kijelentették, hogy a házassági életközösség alatt szerzett vagyonukat úgy osztják meg, hogy az asszonyé lesz az ingatlan 1/1-ben, de a férfié lesz a vállalkozás. Teljesen logikus. Megosztották, és kijelentették, hogy a jövőre nézve, ebből logikusan következve, a vállalkozásból befolyt összes bevétel, vagy esetlegesen adósság, az a férjet terheli kizárólagosan, tehát ez egy darab vagyontárgyra való vagyonelkülönítés tulajdonképpen. Az adott konkrét ügyben a férj vállalkozása rendkívül sikeres lett. Tehát egy milliárdos céget épített fel a férj, és amikor kétségkívül a házastársi hűséget sértő magatartást tanúsított, mert az az igazság, hogy azt tapasztalom, hogy a sok pénzzel együtt szokott járni bizonyos viselkedésformák fölvétele is, hogy nagyon finoman fejezzem ki magamat, akkor a feleség, ugye, aki nem tudott túllépni érzelmileg ezen, a feleség azt mondta, hogy jó, akkor váljunk el, és fele-fele. Mire a férj előszedte a fiókból a 15 évvel ezelőtt írt házassági vagyonjogi szerződést, amiben az van benne, hogy tiéd a ház. És miután minden vagyonszaporulat a cégből származott, és ugye ők kikötötték, hogy ez nem lesz közös vagyon, hiszen a cég nyeresége is külön vagyon lesz, innentől kezdve az asszonynak kétségkívül maradt egy értékes vagyontárgya, de ez az egy ingatlan. A házassági vagyonjogi szerződés esetén ezt is megtehetik az életközösség időtartama alatt a házastársak. Én ezt csak azért mondtam, hogy nem kell mindig rosszra gondolni, hogy valami sandaság miatt osztják meg a házastársi közös vagyont, hanem lehet ennek rendkívül racionális indoka is. Ugyanis a házassági vagyonjogi szerződésnek az a nagy előnye, hogy lehet, hogy a vagyonba megőrzi mindenkinek a saját vagyonát. De ezzel összefüggésben gyakorlatilag ki lehet zárni a törvényi egyenlő arányú szerzés vélelmének az adósságokra vonatkozó rendelkezését. Tehát nem lesz házastársi közös tartozás az egyik fél által felvett magánhitel például, amit az életközösség alatt vesz fel. Tehát ki lehet zárni? Tehát ennek van egy védelmi funkciója is, hogy nem lesz a másik házastárs adóstárs a törvény erejénél fogva, ugye egy ilyen hitelbe, tehát egy vagyonjogi szerződésbe ki lehet azt is mondani, hogy mindazok a kölcsönök, kölcsönjogügyletek, amelyet csak az egyik házastárs köt meg. Mert ugye a bankok, tehát a hitelintézetek manapság már mind a kettőt kérik. Tehát ha valaki házastárs, akkor kérik az adóstársként a feleséget. De itt különösen a magánhitelekről beszélünk, amikor magánszemélytől vesz fel, amiről sokszor a házastárs nem is tud.
Na mi van akkor, ha eltitkolja?
Hát így van. Na most a törvényi vélelem alapján azt a vélelmet nagyon nehéz megdönteni, hogy a házastárs tiltakozott ellene, ergo nem is tud róla, hát, hogy a fenébe tudott volna tiltakozni, de nem a házastárs tiltakozása számít, hanem a külső harmadik személy tudott-e, vagy tudnia kellett arról, hogy a házastárs a hitel vagy a kölcsöntől tiltakozik. Ez egy borzasztóan bonyolult és nagyon nehezen megdönthető törvényi vélelem, ami együtt jár a közös szerzés, ha a szerzésben minden közös vélelme, akkor közös az adósság vélelme is, tehát ezt is ki lehet ugye ezzel szűrni, és ez egy védelmet ad a házastársnak.
Tehát abban az esetben is ki tudja zárni mondjuk az a házastárs ezt az adósságot, hogyha egyébként ő erről nem tud?
A szerződés mindig a jövőre nézve vonatkozik. Uh-huh. Tehát, hogyha abban gondolkodunk, hogy az én férjem, tehát most tételezzünk fel egy helyzetet, szeret nagyívűen gondolkodni, és mindig remek ötletei vannak, hogy hogyan lesz ő hirtelen nagyon gazdag ember, és mondjuk van némi információm erről, akkor kimondhatjuk mi azt a házassági vagyonjogi szerződésbe, hogy az általa alapított vállalkozást terhelő adósság, de a vállalkozás eredménye is az övé lesz.
Hogyha valaki úgy lép be a házasságba, hogy van egy csomó tartozása, hogy azt eltitkolja akkor, amikor a házassági szerződést megkötik.
Ezért kell a jogi képviselőnek, a szerződést kötő ügyvédnek, vagy a szerződést ellenjegyző ügyvédnek, vagy a közjegyzőnek rákérdeznie, és a szerződésbe rögzíteni azt, mert, mint mondtam, a papír mindent elbír, hogy a felek úgy nyilatkoznak, hogy csak ezen vagyontárgyaik vagy adósságaik vannak, amennyiben ezt meghaladóan valamely félnek, hát a dátum ott van, ez kiderül, akkor az kizárólag őt terheli, az külön tartozásnak, hogy egész pontosan fogalmazzak, minősül.
Amikor említette azt, hogy az értékesebb vagyontárgyakat kell ezenben a leltárban meghatározni, akkor itt mit jelent pontosan ez az értékesebb a gyakorlat szerint? Mondjuk egy televízió, vagy egy síléc, vagy egy hűtőszekrény, akkor ez nem tartozik ide?
Ez mindig az adott konkrét körülménytől függ. Volt, ahol a perben Késhegyre menő vita zajlott egy porcelánkészleten. Nem azért, mert annak nagy a pénzbeli értéke, érzelmi értéke volt. Tehát itt az érték nem csak pénzben kifejezhető. Az, hogy a felek között mi minősül értékesnek, mit tekintenek értékesnek, ez gyakorlatilag, amit ők ennek gondolnak. Tehát, hogyha ők úgy érzik, mert van ilyen házastárs is, hogy tételesen szeretné felsorolni a szerződésbe, hogy neki milyen van, mert neki ez ad biztonságot. A szerződés tartalma szabad. Ő feltüntetheti 1-től 128-as sorszámig az általa fontosnak tartott ingóságokat, és akkor mindegy, hogy ez egy síléc az ön példájával szemben, vagy egy réznyomat, vagy egy váza, ő ezt tartja fontosnak. Jogában áll. Ha a másik azt mondja, hogy nekem elég csak a bankszámlám, a portfólióm, a gazdasági-társasági üzletrészem, akármim, akkor ő ezt tünteti fel. Csak mondom, ott kell lennie akkor, amikor a külön vagyonokat rögzítjük az állapotrögzítésbe, hogy ezek a rögzített, mert ekkor ez van, ez így rögzül. Felvethető az a kérdés, hogy fel kellett tüntetni külföldi vagyonelemet.
Ha a bontóper elindul, akkor a külföldi vagyonelem van, akkor lehet, hogy nincs is magyar joghatósága.
A házassági vagyonjogi perben, mert ugye a bontóperben ma már nem lehet vagyont bevinni, tehát a házastársi közös vagyon megosztó perben, igen. Ez valóban így van, hogy bizonyos vagyontárgyak joghatósági kérdést vetnek fel. De egy szerződésben, a rögzítésnél semmilyen jogi tilalma nincsen, hiszen a joghatósága, a bíróság joghatósága, hogy a felek ezt rögzítsék. Ilyen például tipikusan nem is egy ingatlan Dél-Spanyolországba vagy Erdélybe, tehát Romániába vagy akárhol, hanem külföldi bankszámla, vagy külföldi gazdasági társaság. Én azt javaslom, de csak javasolni tudom, azt javaslom, hogy célszerű feltüntetni, ha van ilyen bankszámlánk, még ha nem is, mert nem kívánja a másik fél tudomására hozni ennek pontos adatait, de legalább az országot, a bankot, hogy van egy külföldi bankszámlája. Vagy annyit rögzít, hogy rendelkezik egy külföldi országban bankszámlával, és hogy ezen a bankszámlán levő összeg az ezen a napon, amit a bank kimutat, az az ő saját vagyona. Általában az emberek nem mindig szeretik feltárni az ő vagyoni helyzetüket. Még akkor is, hogyha esetleg évekig él a másikkal előtte, ha pedig nem éltek együtt, akkor pedig különösen nem szereti. Eznek sincs jogi akadálya, mert a szerződés tartalma szabad. De ha azt akarja, hogy később ezt ne lehessen vitatni, akkor valamely kompromisszumot meg kell kötni. Tehát valamilyen szinten akkor említeni kell ezt a dolgot, hiszen később lehet azt mondani, hogy igen, volt itt ez a bankszámlád, de hát te nem adsz róla semmilyen információt. Akkor én honnan tudom, hogy ezzel te esetleg mit teszel a közös vagyonból? Ugye attól is függ minden, hogy milyen részletességgel tárják fel a vagyoni helyzetet, hogy hogyan fognak rendelkezni, és itt áttérünk a szerződés negyedik részére, hogyan fognak rendelkezni a jövőre. Mert ha a teljes vagyon elkülönítésről rendelkeznek, akkor gyakorlatilag nyugodtan mondhatja a fél, hogy innentől kezdve, vagy jövőre nézve közöttünk semmilyen házastársi közös vagyon nem jön létre. Ez különösen akkor van így, hogyha nem voltak élettársak, és most kezdik el a házasságkötéssel. Tehát de arról mindenképpen rendelkezni kell, különösen ha a házassági életközösség alatt kötnek egy ilyen szerződést, hogy bizonyos vagyontárgy, akár egy külföldi bankszámla is, miért lesz az egyikük saját vagyona, tehát külön vagyona, vagy pedig azt mondják, hogy ezer ennyi van, és ezt most így osztuk meg, a pénzt forint ellenértékben elszámolom a te javadra.
Hogyha ne adj Isten valamelyik házastársal történik valami, akkor mondjuk a hagyatéki eljárás során hogy adják meg a hagyatéki leltárban szereplő külföldi bankszámlát, hogyha arról egyébként nem tud a másik házastárs. Egy ilyen vagyonszerződés arra is jó, hogyha valami tragédia történik családon belül, akkor sokkal könnyebb összerakni azt, hogy milyen leltárt kell átadni az önkormányzatnak.
Hát illetőleg, hogy mi az, ami a hagyaték tárgyát fogja képezni, mert azért valljuk be őszintén, hogy ugye ahhoz, hogy egy külföldi bankszámlához hozzáférjen az örökös, ugye ahhoz kell egy közjegyzői jogirat, mert egyébként a bank azt mondja, hogy bocsánatot kérek, milyen jogosítvány alapján jössz te ide pénzt kérni tőlem. Tehát ez biztos, hogy nagyon célszerű, de általában azt kell, hogy mondjam, hogy döntően én azt tapasztalom, hogy ahol van ilyen külföldi bankszámla, ott valaki tud róla még a félen kívül, tehát a bankszámla tulajdonoson kívül. Általában valaki tud róla. Most, hogy aztán az családjogilag közös lesz-e vagy nem, vagy a hagyatékba hogyan kerül be, az egy másik történet. A közjegyző barátnőm azt mondta mindig, hogy a hagyatéki tárgyaláson minden kiderül.
Ráadásul, hogyha külföldi bankszámla, akkor azért az sem mindegy, hogy melyik állam
közjegyzője fog eljárni. Pontosan? A közjegyzőknek az eljárását minden állam nagyon szigorúan szabályozza, tehát hogy mely vagyontárgyba járhat el csak annak az államnak a közjegyzője. Ez Magyarországon is nagyon szigorúan szabályozva van. Ezek a vagyontárgyakat én azt gondolom, hogy érdemes feltüntetni, még akkor is, hogyha esetleg nem kívánunk benne nagyon részletesen megadni minden egyes adatot vagy mindent, tehát érdemes feltüntetni, mert ha vita van a felek között, akkor a bíróság csak is a szerződésből fog tudni kiindulni. Inkább több minden legyen benne a szerződésbe, semmint valami hiányozzon a szerződésből, mert ami nem kerül a szerződésbe rögzítésre, arra beáll a törvényes vagyonjogi rendszer. Tehát ha csak egyes vagyontárgyakat emelünk ki a jövőre nézve való gazdálkodásra, ez azt jelenti, hogy mindaz, amit ez nem érint, arra a törvényes vagyonjogi rendszer szabályai lesznek irányadóak. Mindaz, amit nem tüntetünk fel külön vagyonként, akkor az a vélelem alapján közös lesz, de természetesen lehet bizonyítani ennek a külön vagyoni jellegét. De ugye akkor már a közössel szembe kell bizonyítani, míg ha van egy okiratunk, amiben fel van sorolva, akkor azt mondjuk, hogy itt van egy teljes bizonyító erejű magánokirat, ebbe fel van tüntetve, ha te ezt vitatod, akkor neked kell bizonyítani, tehát a másik félé a bizonyítási teher, ami ugye a mostani perrendtartási szabályok szerint egy elég jól körülhatárolható és nagyon precízen megfogalmazott bizonyítási terhet jelent. Tehát ha valaki nem bizonyít, hivatalbeli bizonyítás a házassági vagyonjogi perben nincsen, abban a pillanatban a keresete ebbe a körbe biztos, hogy nem lesz alapos.
Jelöljük meg pontosan, hogy mekkora összeg van azon a adott bankszámaig, akkor is, ha mondjuk a pontos bankszámlaszámot nem írjuk rá.
Ez a félnek megint a saját szabadsága, hogy azt mondja, hogy például egy magyarországi bank esetén ennél a banknál vezetett bankszámlán ezen a napon levő összeg. Nem is kell meghatároznia. Nem feltétlenül szükséges meghatározni. Ahol nagyon sok pénz van, Mert ugye természetesen nem tartozik a házastársak, vagy az egyik házastárs vagyonához a gazdasági társaság bankszámlája. Tehát arról eleve nem is kell nyilatkozni, mert az a gazdasági társaság, mint önálló jogi személyé. De ha magánszemélynél nagyon sok pénz van, tehát fogalmazunk úgy, nagyon gazdag emberek kötnek ilyen szerződést, ott azért nagyon szépen meg tudják fogalmazni azt, hogy milyen vagyonelemek, hogyan legyenek, és esetleg egy önálló szerződésben csak feltüntetik külön a bankszámlát, tehát hogy az nem egy szerződésbe tüntetik fel, mert annak sincs akadálya, hogy a felek akár több elkülönült szerződésben rendelkezzenek. Egy a lényeg, egy házassági vagyonjogi szerződésnél meg kell mondani, mink van, vagy melyikünké van, ezzel, ha van közös, mit kezdünk, és a jövőre nézve, hogyan kívánunk gazdálkodni. Ha nincs ez a harmadik, hogy hogyan kívánunk gazdálkodni, akkor ez nem házassági vagyonjogi szerződés, hanem a házastársak egymás között lényegében egy állapotrögzítő polgári jogi nyilatkozata. Előfordul az is, hogy azt mondják a felek, hogy ezt mi most rendeztük, tehát amikor az életközösség alatt kötnek ilyen szerződést, és a jövőre nézve továbbra is a törvényes vagyonjogi rendszer lesz az irányadó, ezt is lehet. Tehát mindegy, hogy mit választanak, de valamit mondaniuk kell. És a jogi képviselőket kérem, hogy amikor egy ilyen szerződést kötnek, a szokásosan írják be a végére, hogy a felek megértették, akaratukkal egyezőnek tartják, ha rendelkeztek valamely vagyonelemről, az értékarányos és a vagyonelemek rendezése teljes, például, ha egy közös vagyont megosztó része is van a szerződésnek, nagyon sokat segít ugyanis ez a későbbi jogviták elkerülésében, vagy írják bele, hogy ez csak ezekre a vagyonelemekre vonatkozott, és a többire viszont a törvényes vagyonjogi rendszer lesz az irányadó.
Mi van akkor, hogy az életközösség megszakad, és a házassági szerződést azt szeretnék lezárni a felek, a házassági vagyont szeretnék megosztani, tehát nem akarnak nyilván pereskedni, mert azért ez egy drága dolog, ott mire kell figyelni?
A házassági vagyonjogi szerződés időbeli hatálya az életközösség. Ez érthető is. Teljesen logikus egyébként a polgári törvénykönyv, gyönyörűen logikus, ha összerakjuk, hiszen ez arról szól, hogy az életközösségünk alatt hogyan fogunk gazdálkodni, mert ugye ez a lényege. Tehát ha megszűnik az életközösségünk, akkor nincs már szükségünk a házassági vagyonjogi szerződésre, tehát a hatálya az életközösség időtartamához kapcsolódik. Abba a pillanatban, hogy a házastársak között az életközösség megszűnik, a házassági vagyonjogi szerződés hatályát veszti, és jöhet egy következő, valószínűleg akkor már két jogi képviselő együttműködésével egy egyeztetés arról, hogy a közös vagyont hogyan osszuk meg. A házassági vagyonjogi szerződésnél, ha vagyonelkülönítés van, ezt a problémát már ki is lőttük, mert nincs közös vagyon, nincs mit megosztani. Ha közszerzeményi rendszerbe gazdálkodunk, akkor a közszerzeményi rendszer szerint kell elszámolni, még ha nem is fog sikerülni, de a bíróság a szerződésből kiindulva így fog elszámolni. Ha csak részleges volt a vagyonjogi szerződés, azok a vagyontárgyak, amelyekre vonatkozott a szerződés, mondjuk, hogy azt kivesszük a közös vagyonból, az nem kerülhet bele egy későbbi jogvitába, a bíróság előtt biztos nem lehet feltüntetni közös vagyonként, hanem legfeljebb csak azt lehet elszámolni, amire nem hatott ki a szerződés, tehát olyan vagyonelemekre. Hozzá kell tegyem egyébként, hogy ebben is nagyon nagy a felek szerződéskötési tartalmi szabadsága egy közös vagyon megosztó szerződésbe, tehát például az arányosság miatt akár a saját vagyonaikat is belevonhatják a szerződéses rendezésbe. Egy házassági vagyonjogi szerződés arra jó, hogy biztonságot ad, nem csak a házasság életközösség időtartamára, hanem utána is. Megelőz nagyon sok jogvitát, mert a bizonyítást könnyíti meg az állapotrögzítő része, és rendezi azt, hogy mit, hogyan kell esetlegesen, nem mindig esetlegesen elszámolni, beleértve azzal, hogy azt tapasztalom, akár a közjegyző, akár az ügyvéd kollégáktól, hogy népszerűen a vagyonelkülönítő rendszer van. Ami azt jelenti, hogy fel sem merülhet házassági vagyonjogi per, tehát házastársi közös vagyont megosztó per.
Szeretném, hogyha egy példával illusztrálnánk, hogy a házassági vagyonjogban a kúriának milyen döntéssel vagy jogkérdésekkel kell megbirkóznia.
Az elmúlt időben az egyik legérdekesebb és egy házassági vagyonjogi szerződéssel összefüggő jogvitát hadd meséljek el, és azt, hogy milyen állást foglalt el benne a kúria. A 90-es évek közepén a férj és a második feleség egy házassági vagyonjogi szerződést kötöttek. A férjnek az első házasságából 2 gyermeke született, ebből a második házasságából 1 gyermeke. Ezzel a második házastárssal vásároltak közösen egy ingatlant, 1/2-1/2 tulajdoni arányban, és kötöttek egy házassági vagyonjogi szerződést. Ebben volt egy része a házastársi közös vagyon megosztásának is, ekkor már házastársak voltak. A szerződésnek az volt a lényege, hogy megosztották ezt a közös tulajdonú ingatlant, és a feleség kizárólagos tulajdonává vált ez az ingatlan azzal, hogy az életközösség alatt közösen szerzett ingóságok viszont a férj kizárólagos tulajdonába mennek, és nyilatkoztak, hogy a jövőre nézve, amit szereznek, a törvényes vagyonjogi rendszert kívánják fenntartani. A szerződést megkötését követő napra dátumozva létrejött a házastársak között egy második szerződés, amelyben azt mondták, hogy ha és amennyiben a házasság a feleség felróható magatartása miatt romlik meg, tehát ő kezdeményezi a házasság felbontását, akkor az előző napon megkötött szerződésük, miszerint az ingatlan a feleségé és az ingóság a férjé, ezt megszűntnek tekintik, tehát ez nem lesz kiinduló pont a házastársi közös vagyon megosztásánál, tehát gyakorlatilag egy féket építettek abba bele, hogy ha megromlik a házasságuk, és felkívánják bontani a házasságukat, akkor a férje azért kapjon valamit a tényleges közös vagyonból. Ebben állapodtak meg. A nő álláspontja szerint erre azért volt szükség, mert a férj egy nagyon speciális, fokozott balesetveszéllyel járó tevékenységet űzött, és attól félt, hogyha a férfi esetleg meghal, akkor a közös tulajdonú ingatlan, hogyha nem rendezik annak a tulajdoni helyzetét, annak a férjre eső 1/2 tulajdoni hányadát 3 gyermek fogja megörökölni, az első házasságból származó 2, illetve a közös. Ez azt jelenti, hogy osztatlan közös tulajdonba kerül a feleség, a közös gyerek, a 2 másik gyerekkel is. Ezt kívánták elkerülni. A férjnek az volt az álláspontja, hogy mindez előadásnak az eleje nem igaz, ezt kizárólag azért kötötték, mert a feleség ragaszkodott ahhoz, a második feleség, hogy az ő első házasságából származó 2 gyereke semmilyen módon ne örököljön. Hozzá kell tegyem, hogy ez valóban az egyik megoldása annak, amikor a hagyaték tárgyából egy ingatlan kikerül. Tehát, hogy akár azt nyilatkozzuk róla, hogy az egyik házastárs külön vagyona, akár megosztjuk, megszüntetjük rajta a közös tulajdont, ez értelemszerűen kikerül akár a közös vagyon, akár annak a tulajdonos házastársnak a vagyonából. Tehát, hogyha másnap ráesik a szerződést kötést követően a virágcserép, akkor ez már nem lesz az ő hagyatékának a tárgya, tehát magyarán szólva nem áll be rá a törvényes öröklés végrendelet hiányába. Eltelt 20 év. Megromlott a házasság. És a férj elindította ennek a 2 szerződésnek az érvénytelensége iránti pert, mert azt mondta, hogy az első szerződés jó erkölcsbe ütközik. A jó erkölcsbe ütközést arra alapította, hogy gyakorlatilag a teljes szerződéskötés motivációja az volt, hogy ki akartuk zárni az én első házasságomból származó 2 gyermeknek az öröklését. Ez pedig társadalom általános erkölcsi felfogásával ellentétes. Hogy ezt azért nem lehet. A másik szerződés pedig szorosan összefügg ugye az első szerződéssel, tehát mind a 2 szerződés érvénytelen. Az elsőfokú bíróság azt mondta, hogy hát szerinte is érvénytelen, mert ez teljességgel ellentétes egy általános társadalmi közfelfogással. A 2 szerződést együtt kell értelmezni, tehát mind a 2 szerződés érvénytelen. Természetesen a feleség fellebbezése folytán elment a másodfokú bíróságra, és a másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság jogi álláspontjával, azért ne kössünk már szerződést gyakorlatilag, hogy kizárjuk a gyerekeket egy jövendő öröklésből. Viszont a fellebbezési eljárásnak nem volt tárgya a második szerződés, ugye ami a bontóper esetére való vissza a babaruhát típusú szerződésnek az érvénytelensége, mert azt nem fellebbezte meg a feleség jogi képviselője. Ő csak ezt fellebbezte meg. Feljött a kúriára, és a kúriának abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, csak az első szerződés körébe, hogy jó erkölcsbe ütközik-e az, hogyha valaki, mert ugye itt önálló felekről van szó, ha valaki egy házastársi közös vagyont megosztó szerződést, ami így ránézésre is aránytalannak tűnik, közös vagyont megosztó szerződésben a vagyontárgyáról, tehát a saját vagyoni jutójáról rendelkezik, hogyha ez a rendelkezés sérti a jövendő öröklés elvét, tehát a jövendő örököseit. És a válasz rendkívül egyszerű. Nem ütközhet jó erkölcsbe, mert a saját vagyonával mindenki maga rendelkezik. Ilyen alapon a jövendő örökösök felléphetnek azzal, hogy az a szerződés, amelyet az apánk vagy az anyánk külső harmadik személlyel kötött, és eladja a családi házat, az jó erkölcsbe ütközik, mert nem lesz utána mit megörökölnünk. Hogy nagyon leegyszerűsítve fogalmazzak. Tehát a szabad rendelkezés polgári jogi alapelve, mert ez egy alapelv, az nem veszi figyelembe azt, hogy a jövendő örökösöknek jut-e valami vagy sem. Hogy még egyszerűbben fogalmazzak, a polgári törvénykönyvben sehol nincsen az, hogy hagyatékot kell hagynunk magunk után. Gyakorlatilag a kúria ezt az egyszerű mondatot szépen a jogszabályok alapján vezette le. Tehát nem ütközik jó erkölcsbe.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy jövőre esetleg egy másik témában folytathatjuk.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a kollégáknak! Thank you.